fokozott várakozás előzi meg a pápa látogatást Csíksomjón, adáskörzetünk szívében, és olyan viták és dilemmák is felmerültek, amelyek számomra meglepőek, váratlanok. Arra kérlek, hogy egy kicsit távolabbról nézve gondoljuk át, hogy a Ferenc pápát illető kritikák mennyire általánosak, mennyire jellemzőek, és mi az eredőjük?
Ahogy most így gondolkodtam ezen az interjún, akkor észrevettem, hogy hát ugye őt tulajdonképpen március 13-án választották meg 6 éve, tehát nem sokára elérjük ezt az évfordulót, és hát ebben a 6 évben rengeteg vihar keletkezett körülötte, ezt tényleg el lehet mondani. Egyrészt az egyházon belül, aztán az egyházon kívülről is különféle politikai erőktől jöttek ezek a támadások. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy egyházon belül mennyire kiélesedett az a konfliktus, hogy ő beleállt abba, hogy próbál reformokat hozni, ezzel viszont úgy néz ki, hogy nagyon radikalizálja, nagyon felélénkíti a tradicionalista szárnyat, a fundamentalistákat. Itt ugye lehetne hozni konkrét példaként is, amikor megszületett az Amoris Laetitia 2016-ban, ez volt az az apostoli írása, amiben hát felvetett olyan kérdéseket, amik már nagyon régóta meg kellene tulajdonképpen tárgyalni a katolikus egyházon belül, például azt, hogy mi van az elvált újraházasodottakkal, hogy ők ugye nem járulhatnak áldozáshoz, kirekesztve érzik magukat, és akkor ő ebben az írásában csak egy lábjegyzet szintén tett egy olyan gesztust, hogy hát igen, itt lenne az ideje, hogy erről másképpen gondolkodjunk, és tulajdonképpen megnyitotta a kaput, hogy egy lelki pásztor eldönthesse, hogy ebben az esetben mit csinál mondjuk az ilyen hírökkel. Na most erre rögtön válaszul, több nyelven is megjelent egy dúbiának nevezett írás, ez a dúbia, ez a kételyt jelenti, amit négy bíborosa fogalmazott meg, köztük Raymond Burke, aki tulajdonképpen ugye az amerikai fundamentalista szárnynak a képviselője, de hát nagyon fontos szerepe volt a kúriában, elég össze van fonódva az olasz szélső jobb oldallal, de benne volt két német bíboros is, Brandmüller vagy Meissner, Meissner közben meghalt, és akkor ők tulajdonképpen bíborosként, ami soha nem fordult még elő, azt mondták, hogy ők tulajdonképpen egy testvéri helyreigazítást szeretnének, mert ők úgy érzik, hogy Ferenc pápa már nem a katolikus tanítást képviseli, illetve hát, hogy amit ő hoz, ezek az újító gondolatok, azok olyan bizonytalanságot keltenek a hívőkben, amik nem kedvezőek, nem akartak, és hát bizony ők szeretnék a pápát helyreigazítani, és kérik, hogy vonja vissza a tanításának egy részét, vagy gondolja ezt át. Hát ilyen igazából nem fordult elő, így a történelemben nem nagyon emlékszik rá az ember, és hát ugye hozzájuk akkor csatlakoztak teológusok, hívők, figyeltem az aláírás gyűjtésen 60 ember írta aztán meg ezt a gondolatmenetet, és akkor nagyon érdekes volt, hogy a másik szárny aztán később, vagy a reformerek, ők szintén elkezdtek egy aláírás gyűjtést, még sokkal nagyobb lett az egésznek a hozama, mert mintegy 40 ezer ember írta alá. Ezt például Polcu Léner vezette, aki a bécsi fakultásnak volt régen a dékánya, egy katolikus papról van szó. Úgyhogy nagyon látszik ezen a példán keresztül, csak azt akartam érzékeltetni, hogy egyházon belül is teológiai szinten mennyire kéleződött körülötte a vihar, de hát ugye nem véletlen, mert Ferenc pápa tényleg belenyúl kritikus témákba, most csak egyet említettem, de mondhattam volna azt is, hogy a női diakonátusnak a kérdése. Ugye itt arról van szó, hogyha nőket papá nem is szentelhetnek, legalább a diakonátushoz engedjék őket oda, tehát lehessenek diakonisszák, hiszen ennek megvan a gyakorlata a katolikus egyházon belül, az első 900 évben létezett ez az intézmény, aztán kilettek a nők innen szorítva, és hát ő feldobta ezt a témát, hogy ezzel újra kellene foglalkozni, létre is hozott egy tanulmányi bizottságot, ami aztán vizsgálja ezt a kérdést. Tehát nagyon sok ilyen témát fel lehetne hozni, amik mutatják, hogy hát teológiai kérdésekben óriási a vita, és aztán persze mehetünk tovább a politikai irányú témákba, de hát Ferenc pápának tényleg olyan szinten vannak ellenségei, hogy őt fenyegeti az iszlám állam, fenyegeti az olasz maffia, tehát rettenetes nagy viharban végezte ezt az elmúlt 6 évét is.
Úgy látom őt, mint egy katalizátort, és hogy mögötte strukturális törések, tektonikus mozgások vannak, egyházon belüli lobby csoportok, csoportosulások, és ez egy ilyen hullámként megy végig. Tehát ezt a hasadást, ezt a magyar katolikus papságon belül, a magyar egyházon belül is érezni, itt Székelyföldön is érezni most, hogy a pápa látogatásra készülnek. Nem tudom, hogy ezek mennyire függenek össze, ezek az ellenállások, kritikák, hogyan szerveződik. Mert ezt lehet látni?
Igen, lehet látni. Hát ugye itt nagyon érdekes, hogyha most egy nagyobb ívet vetek erre az egészre, akkor azt mondanám, hogy ez ott kezdődött, hogy a katolikus egyházon belül létrejött a vatikáni zsinat, ami ugye 1962-65 volt, ez volt a nagy reformzsinat, amikor az egyház tulajdonképpen ki akarta nyitni a kapuit. Az akkori pápa azt mondta, hogy hát ki kell nyitni végre az ablakokat, hogy bejöjjön a friss levegő. Tehát elindult egy reformmozgalom. Most ez a reformmozgalom, ez körülbelül 50 éve indult el. A következő pápák, II. János Pál és hát Benedek pápa pedig tulajdonképpen visszavette ebből a lendületből. Benedek pápa különösen, ő nagyon erősen beállt a tradicionális irányba. Most hozzájuk képest Ferenc pápa meg visszanyúl oda, ahol a reformzsinat tulajdonképpen befejeződik, és valahol onnan akarja folytatni. Tehát itt van egy ilyenfajta hagyományba való visszanyúlás. Most viszont Kelet-Közép-Európában azt látom a bíborosokon, az egyházi embereken, hogy hát igazából még a vatikáni zsinat sem érett meg, tehát még nem érkezett meg ide. Olyan újító gondolatok fogalmazódtak meg ott, amik hát manapság még mindig ezekben a kelet-közép-európai posztkommunista országokban újdonságként hatnak. Tehát van egy óriási teológiai lemaradásuk. Tehát egyrészt azt mondanám, hogy itt van egy teológiai konfliktus. Másrészt van egy politikai konfliktus, ebbe pedig hát nagyon erősen beleáll tulajdonképpen ez az új jobboldali populista gondolkodás, talán így fogalmaznám, ami olyan értékekkel megy szembe, amik Ferenc pápának nagyon fontosak. Most egy dolgot emelnék ki, hogy Ferenc pápa mindig arról beszél, ami az egyháznak egyébként az alapvető tanítása, hogy a szeretet univerzális, vagyis ebből a szeretetből, Isten szeretetéből nincsenek kizárva. Egyetlen nép sem lehet ebből kizárva, sem a vallása, sem a bőrszíne, sem semmilyen alapon. Itt tulajdonképpen ugye ezért karolja ő fel ennyire erősen a menekült kérdést. Most Kelet-Közép-Európában ez a téma úgy érkezik meg, mintha Ferenc pápa tulajdonképpen egy iszlamizációt támogatna, ez néha meg is jelenik bíborosoknak az interjúiban, lehet tőlük olvasni nagyon félelmekkel teli gondolatokat ennek kapcsán, tehát hogy jön a menekült áradat, és akkor az iszlám elárasztja Európát. Tehát itt van egy alapvető vallási félelem, de ebben van egy olyan teológiai vonulat is, hogy igazából a zsinat, a II. Vatikáni mondta azt ki először, hogy a katolikus egyház nem gondolja magát egyedül üdvözítő vallásnak, hanem azt gondolja, hogy minden egyéb vallásban, így az zsidóságban és így az iszlámban is, ott vannak az igazság csírái. Most ha ez így van, akkor ugye elindulhat köztünk a pár. Most aki azt mondja, hogy nem fogadja el a vatikáni zsinatot, szembe megy ezekkel a reformokkal, ezek ugye a tradicionalisták, akiket említettem, ez az amerikai bőrk, vagy ezek a németek, vagy pedig hát ugye posztkommunista országokban nagyon sokan, itt a teológiai elmaradottság miatt.
De ez mi az oka ennek a teológiai elmaradottságnak?
Hát én ezt, hogyha történeti okokra nézném vissza, akkor ugye a 40 évben a kommunizmus alatt igyekeztek a kormányok ezekben az országokban tulajdonképpen elfolytani a teológiai életet, a vallási életet, és hát a teológiai fejlődést is. Ez ugye egyértelmű, mert ez nem volt cél. Viszont ennek az lett a következménye, hogy hát tulajdonképpen ezek az egyházak nagyon megcsontosodtak, nem tudtak fejlődni ezekben az évtizedekben. Elszakadtak nyugattól, elszakadtak igazából például a nyugat-európai teológiától is. A papok, püspökök nem jártak el konferenciákra, teológusoknak nem voltak nyugati publikációik, tehát valahogy leszakadt ez az egész vonal, nem tudtak lépést tartani. Ugye politikailag ez cél is volt, mert azt gondolták, hogy majd ezzel elsorvasztják az egyházakat, és akkor végre kihalnak. Hát ebben ugye az a hátulütő, hogy hát nem sorvadtak el teljesen ezek az egyházak, viszont az a szemlélet, ami tulajdonképpen a két világháború között megvolt, tehát így a 30-as években, az élet vissza, amit a mostani évtizedekben, amit látunk. Mert hát ezért is olyan nagyon szívesen támogatják a jobboldali populistákat, mert ugye ott abban az időszakban, amikor az egyháznak van még egy erős társadalmi hatalma vagy hatása, akkor tulajdonképpen autoriter rezsimeket támogat. Tehát azt az időt céljuk, ugye körbenézhetnénk az országokat. Tehát Horthynak a támogatása is egy példa, hogyha Magyarországnál vagyunk. Tehát ugye ennek megvan a hagyománya, és most valahol ide nyúlnak, vagy ide csúsznak vissza, mert hát ez egy ilyen ismert stratégia, ez egy ilyen ismert bejáratott útvonal. Tehát itt a politikai összefüggéseket és a teológiait is mondanám egyben, ami miatt aztán Ferenc pápa ellen fordulnak.
Milyen következményei lehetnek ennek az egyházon belüli szembenállásnak az egyházra, az egyház élet szervezésére, a teológiai vitákra, és milyen következményei lehetnek a világi szférára, a politikai kapcsolatokra, az egyház politikai beágyazottságára, és elsősorban az egyház társadalmi szerepére. Tehát próbálom ezt a hívek fejével felfogni, a katolikus hívek fejével, hogy milyen helyzet alakul ki, amikor a saját papja, katolikus papja szidalmazza a pápát. Hol nyíltan, hol pedig bújtatva, vagy internetes álnéven, de hát ez egy köztudott tény. Nagyon nehezen feldolgozható helyzet.
Igen, én nagyon sokakkal beszélek, sokan meg is keresnek, akik nagyon kritikusan látják ezeket a dolgokat, és ők sokszor úgy fogalmazzák meg, hogy egyfajta identitás krízist élnek meg. Tehát, hogy nem tudnak ezzel a katolikus egyházzal azonosulni. Nagyon sokan egyébként éppen 2015 után mondják azt, hogy egyszerűen képtelenek elmenni a templomba, képtelenek elmenni egy misére, mert annyira éles belülről ez a lelki ellenállás, hogy hogy menjek oda, hogy hallgassam meg azt a papot, amikor úgy is tudom, hogy miről prédikál, hogy ennyire beleállnak a direkt politizálásba, és akkor is tudom, hogy Ferenc pápa ellen fog megbeszélni. Tehát, hogy ezt egyszerűen nem lehet elviselni érzelmileg, azért sokan leszakadnak. De aki kívülről nézi, mondjuk vallástudósként, mondhatná azt, hogy egyébként ez a folyamat, ez fel fogja gyorsítani a szekularizációt, tehát biztos, hogy fel fogja gyorsítani azt, hogy az emberek eltávolodnak még jobban az egyházaktól. És számomra egyébként az az érdekes kérdés mindig, hogy erre a katolikus egyház vajon miért nem gondol. Tehát miért nem gondolkodnak hosszú távon, miért csak ezeket a nagyon rövid érdekkapcsolatokat nézik. Tehát valahol szerintem egy ilyen hatása lesz ennek.
Tehát ez egy jól hierarchizált egyház. Milyen eszközök vannak arra, hogy ez a konfliktus ne legyen, vagy ne így legyen, vagy jó lenne az, hogyha nem lenne ez a konfliktus? Végig is ki kell beszélni végre ezt a folyamatot, végig kell vitázni, nem?
Így van, tehát itt van az ideje a nyílt vitáknak. Ugye Ferenc pápának ez az egyik alapelve egyébként, hogy nem kell, hogy egyet értsünk, de üljünk le egy asztalhoz, és akkor ütköztessük az álláspontjainkat. Nyilván egy testvéri, normál hangnemben. Tehát amikor ugye bizonyos újságírók, akár a keresztény jobboldali sajtónál olyan hangnemet engednek meg maguknak, hogy azt mondják a pápáról, hogy egy demens vénember, ezért nem kell odafigyelni a véleményére. Ez ugye már túl van ezen a kategórián. De hogyha csak arról lenne szó, hogy tényleg ütköztetünk álláspontokat, érvek alapján együtt gondolkodunk, akkor az lehetne egy építő vita. És ezt egyébként mindenképpen támogatja Ferenc pápa, és talán egyébként ezért is gerjesztett ennyi vitát maga körül, mert valahol ő ebbe bele is áll, mint vezető. Tehát nem akar egy ilyen autoritár, mindent megmondok hozzáállással vezetni egy világegyházat, hanem azt mondja, hogy igenis, kollegalitás szellemében én kíváncsi vagyok a bíborosaim véleményére, de hát kíváncsi vagyok a hívek véleményére is. Ugye ez meg a 2015-ös családszinódus kapcsán látszott nagyon jól. Először történt olyan, hogy a világ híveit egy kérdőívben a pápa megkérdezte, hogy mit gondolnak a házasságról, szexualitásról, és hát ennél a témánál jött az is elő, hogy ezt például Magyarországon a magyar hívek nem kapták meg, ők ezt nem tölthették ki. Ezt most nem figyeltem, hogy a Erdélyben ezt vajon tölthették ki, vagy nem, erről most nincs információm, de ezt tudom, hogy Magyarországon nem, Lengyelországban igen, Horvátországban megint nem, tehát nagyon megoszlottak a posztkommunista országok ennél a kérdésnél is.
És ilyenkor mi a teendő? Hogyha egy katolikus hívő úgy érzi, hogy ő szeretne ebben részt venni, és hogy kizárja ebből az egyháza, akkor mit tehet?
Hát ezzel a kérdéssel kapcsolatban az volt a nehézség, hogy amikor ez aktuálisan téma volt, akkor nagyon el volt az egész hallgatva. Tehát nem is, nagyon sokan nem is tudtak róla, hogy van egy ilyen kérdőív. Amikor már tudtak volna róla, az ugye később volt, amikor a feldolgozások megtörténtek egy év vagy két év múlva, akkor reagáltak egyébként sokan, így láttam még viszonylag konzervatív, jobboldali keresztény oldalak is, például a Tabita is megfogalmazta ezt, hogy azért ez nem volt egy helyes gondolat, hogy egyáltalán a híveket ennyire leértékelték, de ott akkor igazából nem is volt információ erről, tehát nem nagyon volt mód tiltakozni, néhány blogon láttam tiltakozást, de az egész nem ment tovább. Talán igen, a Bér Miklós püspök atya, a Váci püspök atya, aki ugye nagyon sok kényes témába beleáll, ő egyfajta tiltakozásként kitette a Váci Egyházmegyének az oldalára ezt a kérdőívet, de hát ezt se tudták kitölteni a hívek, mert ugyan nem volt mód a feldolgozása, de ő legalább nem titkolta el. Tehát így is nagyon érdekes egyébként, hogy ha magyar püspököket nézzük, hogy azért van néhány püspök, aki tényleg kiáll Ferenc pápa mellett, és ők a püspöki karon belül egy olyan kisebbségben vannak, hogy nagyon kemény csatározások célpontjaivá válnak. Bér Miklós atya például az egyik ilyen.
A Vatikánban csak látják, érzékelik ezt a folyamatot, és eltelt 4 év, valami korrekciós gyakorlat kialakult, sikerül közelebb, ha nem is volt közelebb hozni az álláspontokat, de ezt a hiányzó párbeszédet, vagy ezt az izolációt valahogy oldani?
Hát kísérletek vannak, ugye nagyon sokféle módon próbálkozik Ferenc pápa az ő politikai hatalmát, politikai teológiai egy feszülő hatalmát stabilizálni, például ugye amikor a hittani kongregációnak a vezetőjét, Gerhard Ludwig Müllert menesztette, mert egyszerűen nem támogatta azt az irányt, tehát ez is egyfajta, na jó, hát ez nem egy szelíd módszer, amikor ugye szelektálom azokat a vezető pozícióban levőket, akik egyébként nem támogatják az irányvonalat, de hát valahol szükséges. Tehát ilyen fontos kulcs szereplők lettek lecserélve a Vatikánon belül nagyon fontos kongregációknak a vezetői közül is, tehát ebben van egyfajta kísérlet, az biztos, hogy Ferenc pápa azért próbál egy kicsit támogatóbb légkört kialakítani maga körül, de hát ez nem egyszerű téma. Ez nem egyszerű téma, ezt most ezen a legújabban kirobbant molesztálási botrányon is látjuk. Ugye éppen a Pell bíboros, aki egy ausztrál bíboros, volt az egyik bizalmasa, aki pénzügyi témákban egy fontos szerepet töltött be a gazdasági titkárságon, és hát róla meg ugye 2017 óta kiderült, hogy vannak ezek a gyanúk, haza kellett utazni Ausztráliába, és éppen most ítélték el, talán tegnap előtt olvastam ezt a hírt. Tehát, hogy ez is egy visszavető dolog, hogy hát néha még azok az emberek is, akikben bízott, azok pedig ilyen botrányoknak az áldozataivá válnak, mert hát kiderülnek róluk dolgok. De egyébként ez nagyon érdekes, hogy az egyházon belüli szexuális visszaélések kapcsán most volt éppen 25-én egy nagy megbeszélés, egy nagy értekezés, és ebben nagyon radikális dolgokat fogalmazott meg Ferenc pápa, és ezen az értekezleten nők is felszólaltak nagyon radikális módon, úgyhogy itt nagyon büszke voltam arra, hogy hát igen, nőként valószínűleg ezt a kérdést sokkal érzékenyebben látják, és Ferenc pápa akkor azt is mondta, hogy ezért is kell, hogy meghallgassuk a nőket, mert rajtuk keresztül egyfajta másságot tapasztalunk, meg nem úgy gondolkodnak, ahogy mi, és ezt a másságot kellene végre már integrálnunk a katolikus egyházba, mint normalitást, vagy mint a mindennapoknak a részét. Úgyhogy azért ezekben a dolgokban látszanak változások, de lassan.
Tehát ezeket a vitákat, belső konfliktusokat látva, azt kell mondanom, hogy egy ilyen látogatásnak, mint a Csíksomlyói, még nagyobb a jelentősége, mint gondolnánk, hiszen arról van szó, hogy eljut-e a katolikus egyház feje a saját híveihez. És hát az előbbi példádból azt láttuk, hogy nem jut el feltétlenül, a saját püspökei is korlátozhatják és akadályozhatják, és bocsánatot kérek a szófordulatért, de hát hogyha hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, tehát hogy most végül is ez történik, hogy eljön Kelet-Európába, mi ennek a jelentősége? Kelet-európai hát, szempontból és a magyar közösség szempontjából is gondoljuk végig.
Ezt nagyon jól megfogalmaztad, hogy valójában van egy ilyen célja. Ő ugye mindig is képviselte azt, hogy az az igazi pásztor, aki pontosan érzi, hogy milyen a bárányainak a szaga, egy ilyen nagyon szép kép, amit gyakran használ, hogy ez azt jelenti, hogy közel kell lenni, oda kell menni, meg kell hallgatni. Tehát van őnek egy ilyen pasztorális indítatása. Most, ahogy így figyelgettem, hogy ez lesz tulajdonképpen itt a bábasága alatt a 30. utazása, és hát nyilván fontos neki Kelet-Közép-Európába eljönni. Ugye volt a lengyel világifjúsági találkozó, a krakói, ami egy jelentősebb volt néhány éve. Ott nagyon meg kellett küzdenie azzal, hogy a helyi közösség nagyon azt képviselte, hogy második János Pál az igazi pápa, és akkor ő pedig egy ilyen ide érkezett valaki, tehát ott voltak nagyon erős konfliktusok. Ez olyan szimbolikus dolgokban is látszott, hogy például egész Krakó fel volt zászlózva második János Pálnak a 10 zászlóival, és sehol egy Ferenc pápa zászló. Tehát, hogy valahol kicsit azt éreztette Ferenc pápa, hogy hát azért őt persze örömmel fogadják, de mégis valahol egy idegen test, nyilván itt a lengyel kultúrában, meg a lengyel pápa után nehéz volt oda megérkeznie. Most a magyar közegnél megint van egy nagyon érdekes dolog, amit én mindenképpen megemlítenék, hogy őt ugye meghívták tulajdonképpen Magyarországra is 2016-ban, ott elég komolyan felvetődött a lehetősége, hogy tényleg el is jön. Ennek pedig az volt az apropója, hogy Szombathely, ami egyébként az én szülővárosom, akkor ünnepelte Szent Mártonnak az 1700. születésének 1700. évfordulóját, tehát ez egy nagyon fontos jubileum. Szent Márton az Magyarország egyik védőszentje. Akkor Veres András, aki a szombathelyi püspök volt még, meghívta Ferenc pápát, hogy mindenképpen ennek az ünnepnek az apropóján látogasson el Magyarországra, és hát egy ideig úgy is nézett ki, hogy Ferenc pápa eljön, csak hogy ugye éppen akkor történt meg az a levélváltás, amikor a menekült kérdés kapcsán Ferenc pápa írt Magyarországnak, és erre éppen Veres András, akkor már a püspöki kar elnökeként válaszolt, Erdő Péterrel együtt, egy nagyon rövid és nagyon rigid válaszban, és szerintem valahol ez a válasz volt annak az oka, hogy ő nem akart eljönni Magyarországra, meg hát ezt tudatosan jelzi, hogy ezzel a magyar politikával ő nem akar együtt menni, nem akar együtt lenni, és mégis eljön Erdélybe. Ez meg egy kicsit talán azt mutatja, hogy de akkor is akarja a kapcsolatot Kelet-Közép-Európával, de azért akárhova meg mégsem jön el. Tehát azért szerintem ez egy fontos örömteli dolog, és hát jó nekünk, hogy magyarokként legalább akkor Csíksomjon találkozhatunk a pápával.
Kérdés az, hogy tényleg megint pontatlan fogalmat kell használnom, hogy a magyar ügyből, vagy a csángó ügyből az, hogy itt a magyar katolicizmusnak milyen speciális helyi problémái vannak, akár a nyelvhasználattól kezdve az egyházi javak visszaszolgáltatásáig, tehát hogy itt tényleg van konkrét létharc a katolikus egyház részéről. Ezt ő érzékelheti-e, mint nem európai pápa, mint olyan pápa, akinek ennyi más konfliktusa van, és mint akinek ilyen negatív tapasztalatai vannak Magyarországgal kapcsolatban? És ha érzékeli, mit tehet, vagy mit tud tenni?
Hát ez nyilván a helyi pápai nuncióson is múlik, akinek azért ugye megvan a lehetősége, hogy egyébként tényleg tájékoztassa a pápát arról, hogy mi történik az adott egyházmegyének a területén, hiszen azért a részletekre ő tényleg nem tud rálátni. Ez a kérdés, hogy ő mennyire áll ebbe bele, mennyire karolja ezt fel, de az biztos, hogy Ferenc pápának ott van az érdeklődése, a nyitottsága mindenfajta probléma iránt, hogy aztán ebből konkrétan mit tud tenni, ez ugye mindig egy nehezebb kérdés. Ő ugye igyekszik egyfajta ilyen föderalista hozzáállásban vezetni az egyházát, ami azt jelenti, hogy nem akar mindent centralizálni, nem akar mindent felülről megoldani, hanem hát bátorítja a helyi vezetőket, hogy valahogy ők próbálják megoldani. De ugye ez egy másik kérdés, amikor nem lehet, vagy belső konfliktusok születnek, akkor mennyire lehet őt ebbe bevonni.
Lehet lobbizni nála? Mert egy kicsit így a forgatókönyveket nézve, arra számítok, hogy ha nem történik hatékony fellépés, előremozdulás az erdélyi magyar katolikus közösséget érintően, akkor ezt a Ferenc pápa róvására írhatják a kritikusai. Az is lehet, hogy senki nem adja a kezébe, vagy nem úgy adja a kezébe ezt a problémát, vagy ezeket a problémákat, hogy érdemben tudjon lépni, és akkor nem feltétlenül vi a felelősség. Tehát hogy kellene erre felkészülni, úgyhogy hatékony legyen itt az erdélyi magyar katolikus érdekképviselet, prezentáció, reprezentáció?
Hát lobbizni természetesen lehet, ahol mindenfajta vezetőnél mindenfajta intézmény vezetőjénél, úgy még egy pápánál is, aki ugye a világegyházmunk intézménynek a vezetője, lehet lobbizni, és hát ezek a lobbik, ezek nagyon erősek tudnak lenni, ugye éppen, amit említettem, éppen ezek a progresszív fundamentalista, progresszív tradicionalista szárnyharcok, lobbiharcok, ezek is mind lobbiharcok. Most nyilván így a helyi érdekképviselet is ugyanígy küzdhetne a jogaiért. Ugye itt most nagyon érdekes lehetne, hogy az egyházi vezetőkön kívül, akik kifejezetten klerikusok, mondjuk mennyire erős például az erdélyi magyar civil képviselet, tehát azok a hívek, akik laikusok, tehát nincsenek felszentelve pappá vagy püspökké, ők vajon mennyire erősek, van-e olyan egyesület, ami össze tudja fogni ezeket az embereket, egyáltalán meg tudja hallani mondjuk a pápa az ő hangjukat. Ugye Magyarországon például ez is probléma, hogy ezek a szervezetek, ezek nagyon sokáig nagyon gyengék voltak, és hát éppen mondjuk a kérdőív kapcsán nem is nagyon jutott el a pápához ennek a híre, hogy hát itt még csak kitölteni sem lehet egy ilyen kérdőívet, mert hát maguk ezek a képviseletek nagyon gyengék és nagyon-nagyon fejlesztenek, kialakulatlanok. Ezt nem látom sajnos, hogy Erdélyben milyen lehet.
Hú, hát ebből viszont én kiolvasok egy újabb, egy nagyon éles konfliktus lehetőségét, amikor a hívek a saját papságukkal szemben, mondjuk a pápa mellett, vagy egy másfajta egyház koncepció mellett, hát ha tetszik, lobbiznak, hát ha tetszik, lázadnak, hát ha tetszik, csak érdeket képviselnek, hogy elindulhat, vagy van egy ilyen világtrend, egy ilyen civil megújulási mozgalom, vagy érdekképviseleti mozgalom a katolikus egyházon belül?
Hát ez tulajdonképpen már a vatikáni zsinat óta kellene, hogy legyen. Ugye ez az az zsinat, ami azt mondja, hogy hát az egyház az nem csak a klérusból áll, hanem az egyház az Istennek a népe. Tehát tulajdonképpen ez a zsinat, ami megfogalmazza azt, hogy hát igenis, a laikusoknak is kellene, hogy legyen participációjuk, beleszólásuk az egyházi ügyekbe, tehát sokkal több demokratikusság kellene például a döntéshozási folyamatokba. Ezt ugye 50 éve megfogalmazza a zsinat. Most ugye nálunk, Kelet-Közép-Európában az elmített okoknál fogva, ennek nem nagyon van, nagyon gyenge hagyománya, de például az ilyen laikus szervezetek, laikus érdekképviseleti csoportok, ezek Nyugat-Európában nagyon erősek, csak egyet mondok, a Wir sind die Kirche, ez azt jelenti, hogy ha lefordítom, hogy mi vagyunk az egyház, ezzel is ugye jelzi az egyesületnek a debbe, hogy hát az egyház nem ti vagytok, ti a püspökök, hanem ettől önképpen mi is beletartozunk. Ugye Ferenc pápa nagyon sokszor kritizálja a klerikalizmust. Ő így fogalmazza meg, hogy ő szemben áll a klerikalizmussal, ez ugye azt jelenteni, hogy csak egy olyan egyházban gondolkodunk, ami a klérusból áll, vagy ami csak a klérusnak az igényeit veszi figyelembe, viszont a hívőket érdektelenül kezeli. Ő erre a témára nagyon érzékeny, úgyhogy mindenképpen mobilizálja is szerintem a világi hívőket, hogy tényleg kicsit erősítsék meg a soraikat, és hát hogyha kell, akkor akár kritikusan is fogalmazzanak meg dolgokat a saját püspökeikkel szembe. Ugye itt egy téma van, ez a, ami hirtelen eszembe jut, a Viri Probati. A Viri Probati témát 2 évvel ezelőtt dobta be Ferenc pápa. Itt ugye arról van szó, hogy nagyon sok kishelységben, faluban nincsen már pap, nem tudnak misézni, mert hát akkor a papiány. És a régi klasszikus történelmi példa erre, a Viri Probati, ez azt jelenti, hogy kipróbált erkölcsös életet élő házas férfiak legyenek tulajdonképpen az egyházközségeknek a vezetőivé, de olyan szinten is, hogy a liturgiát, a misét is vezethessék ők. Ezt a témát ezt most fogják 2019-ben újra tárgyalni, ebből egyébként biztos, hogy megint hatalmas botrányok lesznek, de ugye ez a vonal is megint azt erősíteni, hogy tulajdonképpen a világi részvétel, a világiaknak a jelentősége az erősödik szemben a klerikalizmussal, vagyis a klerikális hatalommal, amit én egyébként egy nagyon jó pozitív és hát modernizációs folyamatnak tartok.
Térjünk egy kicsit vissza a beszélgetés végén a helyszínhez, Csíksomlyóhoz, amelynek egyháztörténeti szempontból is jelentősége van itt Erdélyben. A rendszerváltás után politikai tartalmat nem feltétlenül egyházkompatibilis jelentéseket is kapott a helyszín. mennyire lehet fontos az, hogy van itt egy ilyen eleven zarándokhal hely, hogy itt egy ilyen somlyói közösség alakult ki, hogy itt így találkoznak az emberek, és ide jön Ferenc pápa. És egy picit beszéljünk még a Mártonáron örökségéről. Én nagyon izgulok, hogy az is kapjon egy nemzetközi kontextust, hangsúlyt, figyelmet ennek a látogatásnak az apropóján.
Hát igen, én ahogy utána olvasgattam, most azt láttam, hogy ez a 451. zarándoklat lesz Csíksomlyon, hogyha tényleg igaz ez az információm, ami ugye mutat egy nagyon hosszú élő történelmi tradíciót, és hát sok százezer embernek a jelenlétét, a rendszeres zarándoklatát Magyarországról is, ami hát egyfajta spirituális életet, egyfajta életet jelent egyáltalán a katolikus egyházon belül, és hát ez most egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy ehhez megérkezik Ferenc pápa, és hogy ő majd ebbe kapcsolódik. Ugye valahogy Ferenc pápának talán a felszabadítás teológiai vérvonala, hogyha így szabad fogalmaznom, erősíti azt is, hogy ő neki nagyon fontos az úgynevezett népies vallásosság. A népi vallásosságnak a megélése és ennek a különféle formái. Egy zarándoklat az tipikusan ilyen. Úgyhogy ő szerintem biztos, hogy örömmel jön el erre a helyre, és hát nyilván ezek a dolgok, Mártonáronnak a hagyománya is fontos lenne, hogy tényleg újra felelevenítődjenek, és hogy egyáltalán tudjanak róla sokkal szélesebb körben, mint ahogy eddig. Nem csak magyar nyelvterületen, hanem hát talán majd a tudósítások révén mindenféle nyelven lehet ezekről a dolgokról hallani, olvasni.
Hát közös felelősség, hogy milyen tartalmat lehet vinni ebbe a látogatásba, mit tud megmutatni az erdélyi magyar katolicizmus magából, és hogyan tudja rendezni a saját konfliktusait. Vendégünk volt Perinfaldi Rita, teológus, vele beszélgettünk, és remélem, hogy a pápa látogatás előkészületeit is, bezajlását és következményeit is majd együtt át fogjuk tudni gondolni. Úgyhogy Rita, várjuk vissza, várunk vissza a hullámhosszainkra. Köszönöm szépen!